Ról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor reggel a Karmelita Kolostorban fogadta Therese Blanchet, az Európai Tanács főtitkárát, aki részt vett az Európai Unió tanácsa soros magyar elnökségének első kormányülésén, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A főtitkár és a kormány tagjai a közös munkaülésen áttekintették a magyar elnökségi célkitűzéseket, egyeztettek az elvégzendő feladatokról és azok ütemezéséről. Az amerikai republikánus elnökjelölt két nemzetbiztonsági szakértő szerint is egy radikális elképzelés megvalósítását fontolgatja, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel lezárja az ukrajnai háborút, írja a Politico. A brüsszeli lap cikke szerint Donald Trump egy olyan megállapodást szeretne összehozni, amelyben garantálja, hogy a NATO nem terjeszkedik Ukrajnában és Grúziában, valamint Moszkva megtarthat néhány elfoglalt területet. Ez utóbbi kijelentés összefüggésben áll azokkal a korábbi információkkal, amik szerint Trump a Donbász területeit és a Krímet ajánlotta volna fel Putyinnak a békért cserébe. Uniós elnökként Magyarország célja egy olyan új versenyképességi egyesség, amelynek révén újraindítható az európai gazdaság bővülése. Egyebek közt erről írt a Financial Times-ban Orbán Viktor. A miniszterelnök a cikkében úgy fogalmaz, hazánk igyekszik meggyőzni az európai társállamokat arról, hogy az egészséges verseny és a legjobb technológiák alkalmazása eredményezhet nagyobb növekedést. Elérhető a magyar EU elnökség parlamenti együttműködésének hivatalos honlapja, közölt az országgyűlés. Élő internetes közvetítésen nyomon követhetőek a 2024 őszi fél évben, valamint a 2025 első felében megrendezendő parlamentközi konferenciák. 1068 milliárd forint, a GDP 5,4%-a volt a kormányzati szektor első negyedéves hiánya az előzetes adatok szerint. Az egyenleg az előző év azonos időszakához képest 611 milliárd forinttal, GDP arányosan 4% ponttal lett kedvezőbb, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A versenyképességet segítő akciótervet hirdet a kisvállalkozások számára a Nemzetgazdasági Minisztérium szeptember végéig. Nagy Márton tárcavezető megerősítette, ez kiterjed majd többek között a vállalkozói hitelekre, a befektetések támogatására, a finanszírozási költségek csökkentésére vagy a vállalkozások digitális jelenlétére. Júniusban rekord alacsony volt a regisztrált álláskeresők száma, a regiszterben 222.800-an szerepeltek, ami a rendszerváltás óta a legalacsonyabb hatodik havi adat, ismertette a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár. Szamba Sándor ismét eredményesnek értékelte az aktivitás növelését célzó kormányzati intézkedéseket. Folyamatosan nő a foglalkoztatás, és a munkanélküliség is egy elfogadható szinten van, annak köszönhetően, hogy az inaktívak belépnek a munkaerőpiacra, kommentált az adatokat az M1 állami televízióban az államtitkár. Szólt arról is, a nyári diákmunkaprogramban eredetileg 3 milliárd 800 millió forint támogatás állt rendelkezésre, amiből 19 ezer fiatal foglalkoztatását segítik, az újabb igények miatt azonban a program kerete már 4 milliárd 200 millió forintnál tart, így bőven 20 ezer felett lesz azoknak a fiataloknak a száma, akik átmenetileg néhány hónapra el tudnak helyezkedni. Jogszabálysértés miatt 6 településen ismétlik meg a polgármester választás szavazását vasárnap, közölt a Nemzeti Választási Iroda az MT-vel. A Somogy vármegyei Nemesdéden, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Penészleken és a Borsodabolyai-Zemplén vármegyei Szegiben az egész településen ismétlik meg a polgármester választást július 7-én, emellett a szabolcsi Ópályi 2-es számú szavazókörében, a Pest vármegyei Nagytarcsa 4-es szavazókörében és a Bács-Kiskun vármegyei Kalocsa 10-es és 11-es számú szavazókörében kell megismételni a voksolást. A Somogy vármegyei Fonyódon az egyéni listás választás szavazását ismétlik meg, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Ófehértón és Nagykállóban pedig a roma települési nemzetiségi választást. Marco Rossi marad a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Hosszabb Facebook posztjában azt írta, soha nem futott el a kihívások elől. Előzőleg már a hazai szövetség bejelentette, hogy az olasz szakember marad a posztján. Rossi szerződése 2025 év végéig szól, de nem titkolt célja, hogy kijusson vele a válogatott a 2026-os világbajnokságra. Az elvártnak megfelelően teljesített a csapat az EB-n, a poszt lényege szerint többet ebből nem lehetett kihozni. Végül az időjárásról, holnap derült lesz az ég gomoly felhőkkel, néhol zápor előfordulhat, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 10-12, napközben 26-27 fok körül alakul, híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Szentek, szentéletű emberek.
Szent Tamás apostol. Tamásról csak néhány vonást őrzött meg számunkra a hagyomány. Egyike volt azoknak, akik akkor is hűségesen kitartottak mesterük mellett, amikor a nagy tömegek már kezdtek visszahúzódni, mert a nép vezetőinek ellenséges magatartása egyre nyilvánvalóbbá vált, s ebből következtetni lehetett arra, mi lesz Jézus sorsa. Jézus meghívta Tamást apostolnak, így legszorosabb baráti köréhez tartozott. Egyike volt a 12-nek, akiket Jézus arra szemelt ki, hogy Izrael 12 törzsét képviseljék, s akik már mint egy Isten új népe, a jövendő egyház voltak. Tamás alakjának János evangéliumában van nagyobb szerepe. Megismerjük azokat a vonásait, amelyek annyira rokonszenvessé, szimpatikussá teszik e szónak eredeti értelmében. Tamás a nem egykönnyen hívő, a töprengő, a kétkedő ember. Tamás azokkal a szavaival, amelyekkel felszólította a többi apostolt, menjünk mi is, halljunk meg vele együtt, megjelölte a maga útját és egyáltalán a tanítvány útját, a keresztre feszített Krisztus követését. Innen érthető, hogy Tamásban az apokrif Tamás akták Jézus rokonát látják, aki külsőre is, sorsában is a legjobban hasonlít hozzá. Szinte azt hihetjük, hogy János Tamással mindnyájunk ős mintáját iktatta az evangéliumba. Neki köszönhetjük Krisztusnak azokat a szavait, amelyeket nem szívesen nélkülöznénk. Azokat a szavakat, amelyek közvetlenül neki, s nekünk is szólnak. És miként ő, mi sem válhatunk úgy szenté, hogy legyőzzük a hitetlenségünket, hanem csak úgy, hogy Krisztus az ő mindenható szavával és kegyelmével urrá válik hitetlenségünkön. Ime Jézus szavai, higgyetek Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hisz ismeritek oda az utat, ahová megyek. Így beszélt az Úr a tanítványaihoz. És Tamás vajon nem mindnyájunk nevében beszélt, amikor bátorságot vett, és megfogalmazta kételyeinket, és föltárta szívünk sötétségét? Ahogy neki, úgy nekünk is ezt mondja feleletül Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Krisztus szavának hittel fogadása által vált Tamás szenté. János evangéliuma a vége felé még egyszer szerepelteti Tamást. A 12 közül az egyik, Tamás, vagy mellék nevén Didimus, nem volt velük, amikor megjelent nekik Jézus. A tanítványok elmondták, láttuk az Urat, de ő kételkedett. Ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, és Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket. Békesség nektek! Aztán Tamáshoz fordult, nyújts ki a kezedet, és tedd oldalamba, s ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás felkiáltott, én Uram, én Istenem. Jézus csak ennyit mondott, hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. Elhangzott Tamás hitvallása, én Uram, én Istenem. Ennek ellenére nem marad el Jézus szemrehányása. Hittél, mert láttál. Az új szövetség nem szépíti a dolgokat. Péter tagadása, a szenvedés éjszakáján a tanítványok gyáva megfutamodása és Tamás kétkedése, ez mind benne van. Mégpedig a mi számunkra, a mi okulásunkra van benne, ahogy a szenteket is azért emeli oltárra az egyház, hogy nekünk mutasson velük példát. A Tamásnak tett szemrehányás nekünk is szól. Hittél, mert láttál. De mit kezdjenek azok, akik majd ezután élnek? Így eleben nem láthatnak, csak arra lesznek utalva, amiről ti, a tanítványok, tanúságot tesztek. Nem, te nem azért vagy boldog, Tamás, mert láttál. Azért vagy boldog, azért vagy szent, mert hittél, mert boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. A Jeromos féle martirológium július 3-án emlékezik meg Tamás testének Edesszába való átviteléről. Rómában a 9. században december 21-ére tették az ünnepét. 1969-ben annak érdekében, hogy a decemberi ünneplés ne törje meg advent utolsó hetét, visszahelyezték ezt az ünnepet július 3-ára. Mit kérünk Szent Tamás apostol ünnepén Istentől? Mindenható Istenünk, Szent Tamás apostol urának és Istenének vallotta fiadat, segítsen minket az ő példája, hogy hitét követve mi is életet nyerjünk Jézus Krisztusban.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják.
Kedves barátom, már majdnem júliust írunk, amikor megkapod levelem. Szent Jakab havának is hívták ezt a hónapot, de nálunk Magyarországon nyárhóként vagy az áldás havaként is ismeretes. A régi római naptárban 5. hónap révén a Quintilis, vagyis 5. nevet viselte, majd Marcus Antonius javaslatára Krisztus előtt 44-ben az e hónap 12. napján született Julius Cézárról nevezték el. Mint említettem, a keresztény hagyomány Szent Jakab havának mondja, akiről minden más Jakabokkal együtt július 25-én emlékezünk meg. Ez a hónap a nyári mezőgazdasági munkák főidőszaka, így nem csoda, hogy más hónapokhoz képest ritkábbak a jeles napok. Azért vannak szép ünnepeink ebben a hónapban is, ezekről írok neked. Július 2-án van Sarlós boldogasszony napja, a boldogságos Szűz Mária ünnepe, amikor arra emlékezünk, hogy a Jézussal áldott állapotban lévő Mária ellátogatott rokonához, a keresztelő Szent Jánossal áldott állapotban lévő Erzsébethez. Szent Lukács evangéliumában leírt üdvtörténeti találkozás ez, amikor Mária megbizonyosodott arról, hogy angyali üdvözletben kapott jel, idős rokonod Erzsébet, szintén gyermeket vár, igaznak bizonyult. Belépve a házba, Mária köszöntötte Erzsébetet, kinek méhében ekkor repesve mozdult meg a magzat. Erzsébet pedig Uram édesanyjaként fogadta Máriát, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, mondta. Mária pedig a Magnifikáttal válaszolt szavaira. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben. Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdett minden nemzedék, mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk. Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők. Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta, hatalmasokat előzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt. Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel. Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról, melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. Ezt a gyönyörű imádságot az egyházunk azóta is naponta mondja mindannyiunk közös imádságában, a zsolozsmában. Maga a jelenet igen népszerű a képzőművészetben és a zenében egyaránt. Rengeteg alkotás ábrázolja ezt. Többek között az Egri Főegyházmegyei Könyvtárban található egy 1500 körül túrban készült, nagyon gazdagon illusztrált picinke hártyakódex, a Hóré Beáté Maria Virginis, magyarul a Boldogságos Szűz Mária imádságos könyve, amelyben a többi mellett talán az egyik legszebb jeleníti meg Mária látogatását Erzsébetnél. De például az itáliai reneszánsz képeken is nagyon gyakori ez az ábrázolás. A zenében pedig a Magnifikát az, amely számos zeneszerzőt megihletett. A leghíresebb talán Johann Sebastian Bach szerzeménye, de többek között Vivaldi, Monteverdi, Rachmaninov, Vajda János és Lajta László szerzeményei között is szerepel ilyen mű. A katolikus magyarság minden munkáját a szűzanyával és az ő oltalma alatt végezte, az aratás és a gabona begyűjtésének idejére eső ünnepek, éppen ezért a Sallus boldogasszony nevet adták. A köztudat általában Péter Pál ünnepéhez kapcsolja az aratás kezdetét, azonban a nagy munka elkezdésének kultikus hagyományai mégis javarészt ehhez az ünnephez kötődnek, és a sajátos magyar Sarlós név is a búza beérésére, az aratásra utal. A rába közben ezen a napon volt az aratás jelképes kezdete. Az aratók misét hallgattak, mi alatt szerszámaikat a templom falához támasztották. A pap megáldotta az aratókat és szerszámaikat. Ezután tiszta ünnepi ruhában vágtak a búzatáblába egy rendet, majd hazatértek ünnepelni, és csak másnap fogtak hozzá a nagy munkához. A köztudat általában Péter Pál ünnepéhez kapcsolja az aratás kezdetét, azonban a nagy munka elkezdésének kultikus hagyományai mégis javarészt ehhez az ünnephez kötődnek, és a sajátos, magyar, sarlós név és a búza beérésére, az aratásra utal. A rába közben ezen a napon volt az aratás jelképes kezdete. Az aratók misét hallgattak, mialatt szerszámaikat a templom falához támasztották. A pap megáldotta az aratókat és szerszámaikat, ezután pedig tiszta ünnepi ruhában vágtak a búzatáblában egy rendet, majd hazatértek ünnepelni, és csak másnap fogtak hozzá, igazán a nagy munkához. Sarlós boldogasszony a szegények és szükségben szenvedők gondviselője, a betegségben, a fogságban sínlődő pártfogója, halottak oltalmazója, de mindenek előtt a várandós édesanyák patrónusa. Észak-magyarországi vidékeken ezen a napon fölvirágoztak egy széket, és a ház elé tették, hogyha arra járna a nehézkes Mária, legyen hol megpihennie. Másütt ezen a napon gyógyfüveket vágtak le sarlóval és megszenteltették. Szeged környékén például fodormentát szokás szenteltetni. Kedves barátom! Mi mai utódai őseinknek mennyit veszítettünk már ezekből a hagyományokból? Gyakran nem is igazán tudunk ünnepelni, csak éljük felgyorsult életünk napjait sorra egymás után. Nem figyelünk sem egymásra, sem a természet változásaira. Eleink ezekben a nyárközepi hetekben figyeltek a körülöttük lévő világ jeleire, és úgy tartották, ha 5-én sarolta napján esik, akkor rossz dió és mogyoró termés lesz. Ha illés napján 20-án dörög az ég, azt mondták, illés szekere zörög. Két nappal később, 22-én, Mária Magdolna napján, ha esett az eső, akkor Mária Magdolna a bűneit csiratta. Ebből is látható, hogy a vallásuk, a hitük is mindennapjaik integráns részét képezték. Hónap végén van, mint említettem, Szent Jakab napja. Erről a napról úgy vélekedtek, ha ekkor menetelnek a hangyák, nagy hidege lesz a télnek. Szent Jakab apostol születéséről annyit tudunk, hogy Betszaidában született. Haláláról pedig azt, hogy 42 körül Jeruzsálemben halt meg. Az egyház hagyományában az idősebb nevet kapta, hogy megkülönböztessék a Szent Fülöppel együtt ünnepelt fiatalabb Jakabtól, az Úr testvérétől. Zebedeus és Szalomé fia, Szent János evangélista bátyja volt, aki apja mesterségét örökölve halász lett. Amikor a Genezáreti tó partján járva egyenként kezdte meghívni apostolait, először Pétert és Andrást szólította meg, majd útját folytatva megpillantott két másik testvért is, Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Éppen hajójukat javították a bárkában a apjukkal, Zebedeussal. Őket is hívta. Rögtön otthagyták a bárkát apjukkal együtt, és nyomába szegődtek. Olvashatjuk Máté evangéliumában. Simon Péter és János mellett ő a harmadik, akinek az Úr különleges feladatot szánt. Simon a szikla, János a szeretett tanítvány, Jakab az első vértanú az apostolok közül. Ezért kiváltságos helyzetekben, a színeváltozáskor, Jairus leányának feltámasztásakor és a Getsemáni kertben Jézus csak hármukat vette maga mellé. Szent Jakab életében sokaknak szolgált. Szent Pál tanúskodik arról, hogy megtérése után 14 évvel úgy ismerte meg őt, mint Péter és János mellett az egyház oszlopát. Nem véletlen hát, hogy a középkortól kezdve az egyik leghíresebb búcsújáró hely Szent Jakab sírja a spanyolországi Komposztellában. Ez annak is köszönhető, hogy már a 8. századtól él az a hagyomány az egyházban, miszerint Jakab a mai Spanyolországig is eljutott missziós útjai során. Az évet nem ismerjük, amikor Jakab földi maradványait Jeruzsálemből Hispániába vitték, azonban a hagyomány egészen a 9. századtól egyöntetűen vallja, hogy Jakab sírja Hispániában van. Először egy kis kápolnát építettek fölé, amit 899-ben harmadik Alfonz kibővítetett, de az arabok 997-ben lerombolták. Magát a sírt azonban megkímélték. 1075 és 1128 között épült az a bazilika, amely lényegében ma is áll. Szent Jakabot Isten után a legjóságosabb és legerősebb pártfogónak tisztelték. Érthető, hogy egész Európából zarándokoltak, zarándokolnak a sírjához. A mai El Camino-nak nevezett zarándoklaton ma már nem csak a magukat kifejezetten vallásosnak tartó emberek vesznek részt, hanem egyre többen azok is, akik keresnek valamit, keresik önmagukat, keresik különféle kérdéseikre a választ. Valljuk be, az 1980-as évek második felétől újra reneszánszát élő Szent Jakabút már a divat lett. Az egész eredeti célt nélkülözve az egész világról érkeznek ide, hogy a Caminót vagy annak egy részét végigjárják. Már ha végigjárják, mert hallani olyat is, aki elindul gyalog, majd egy rövid idő után autóval vagy vonattal teszi meg az út jelentős részét. Kedves barátom! Anélkül, hogy bárkit is elítélnék, csak arra akartam utalni, és azért írtam neked a júliusi ünnepeinkről, hogy biztassalak. Keressük és ismerjük meg ünnepeink hagyományait és igazi értékeit. Persze ezeket leginkább akkor tudjuk megtapasztalni, ha közösségben ünnepelünk. Az egyetemes és nemzeti kultúránk, a vallásunk hagyományai mind arra sarkalnak, hogy külön tudjuk választani az ünnepeket a hétköznapoktól. Az igazi ünnepek ugyanis a Jóistenhez is közelebb tudnak vinni bennünket, és talán ezek által még a teremtett világra és annak szépségeire is jobban oda tudunk figyelni. Kedves barátom! Tartalmas ünnepekkel és pihenéssel teli nyarat kívánok neked és szeretteidnek egyaránt. Szeretettel ölel, barátod.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival, Assisi Szent Ferencről és a hiterejéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, és szeretettel köszöntöm az új tanévben beszélgető társaimat, régi és új kollégistákat. A műsorunk címe Hitvalló, olyan rádiós hittan. Minnyáján katolikus gimnáziumba jártok, így aztán hetente rendszeresen vesztek részt iskolai hittanórán. Mit gondoltok, miért fontos, hogy hittan tanuljunk? Végülis mi a hittanórák célja? Mit jelent számotokra a hittan? Laura?
Hát a hittanórák célja, hogy jobban megismerjük Jézust, őneki az életét, a tanítását, és hát az Ószövetséget és az Új Szövetséget is egyben.
Mi az, ami számotokra fontos a hittanórán, amit szerettek benne?
A régi idők, hogy akkor hogy alakult ki például a teremtés történet, és ezek az Új Szövetség és az Ószövetségi történetek.
Van kedvenc témád?
Tulajdonképpen így kedvenc nincsen, mert nincs kiemelkedve témák közül egyik se úgy igazán számomra. Én csak így szeretem, hogy a hittantanárunk elmeséli ezeket a történeteket, átadja, véleményt nyújt, és így összegében a menetét a hittanóráknak.
Úgy érzettel, hogy egy kicsit ilyen eligazodást ad.
Mondhatni, úgy is talán, igen.
Néha zavaros világban. Na, azt gondolom, hogy a hittan, bár ti ugye iskolai formában, mint tantárt tanuljátok, de hogy valójában messze több, mint egy tantárgy. Igazából nem is lehet ezt egy iskola falai közé szorítani, hiszen valójában egész életünk Isten kereséséről szól. Arról, hogy egyre jobban és jobban megismerjük és megértsük Isten szeretetét, gondviselő jóságát. A katekizmus első kérdése így szól, hogy miért élünk a világon. Emlékeztek a válaszra?
Azért élünk a világon, hogy Isten szeretetét megismerjük, és azt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre.
Na, mit gondoltok, hogy hogyan ismerhetjük meg Istent? Ugye azt mondja itt a katekizmus, hogy életünk célja az, hogy megismerjük Istent, az ő szeretetét. De hogyan? Honnan ismerhetjük meg?
Nekem legfőképpen a szülők által ismertem meg Istent.
Anna?
Én leginkább hittanon. Az ott jött át a legtöbb dolog.
Nora?
Szülőktől is, meg hittanórákon főleg.
Van még olyan ötletetek, hogy honnan szerezhetünk még hitismereteket, vagy élményeket Istennel kapcsolatosan, hát, ismereteket.
Talán, hogyha járunk templomban, vagy hasonlók.
Igen?
Akár egyházi könyvekből, barátok által is. Szentírásból, meg kinyilatkoztatás által.
Szuper! Szerintem úgy nagyjából így fel is soroltátok szinte az összes lehetőséget. A keresztény életben azt mondjuk, hogy a legfőbb tanító mesterünk Jézus. Nézzük már meg, hogy hogyan tanított Jézus, hogyan tanította a tanítványokat Isten ismeretére, szeretetére.
Hát tanított személyes példája által, csodákon keresztül mutatta be Isten jóságát és hatalmát.
Ugye őt úgy szólították a tanítványok, hogy rabbi, hogy mester. Hol tanított ő úgy, mint mester, vagy intézményes formában?
Zsinagógában.
A zsinagógában, igen. És hát ugye mondtuk, hogy a Laura mondta, hogy informális módon is tanított, ugye a személyes életén keresztül, vagy a csodái, azok mind igazából Isten jóságáról, hatalmáról szólnak. Jézus, amikor tanított, akkor nagyon sokszor használ történeteket. Ezeket a történeteket példabeszédnek nevezzük, és valóban talán a történetek a legalkalmasabbak arra, hogy egy-egy hitigasság erkölcsi érték lényegére rámutassanak. Tehát az Anna mondta is, hogy a hittanőről szereti a történeteket. Nem mindig bibliai történetek ezek, de akár a hitoktató által hozott történetek, személyes élmények mind alkalmasak arra, hogy valamit meséljenek nekünk Istenről. És az emberiség bizony évezredeken keresztül történetek által tanította a felnövekvő nemzedéket. Isten ismeretére és az emberi élet törvényeire is. Ezek a történetek hordozták az ember személyes kibontakozásának és a közösség boldogulásának a törvényeit. Történetek foglalták össze egyes népek világnézetét, hitvilágát, gondoljatok csak úgy az ókori mitoszokra, vagy a népmesékre, ugye ezek a történetek valójában a mai napig velünk együtt élnek. És így vagyunk ma is, hiszen történetek által értelmezzük mi is a minket körül ölelő világot. Ezek a történetek azonban ma már ugye kevésbé a szóbeli közlés, az elbeszélés révén jutnak el hozzánk. Nem is annyira olvassuk őket, hanem hogyan? Ezek a történetekkel mi milyen formában találkozunk leginkább?
Akár filmekben, mozikban vagy sorozatokban is előfordulnak ma már.
Biztos mindenkinek van egy-egy kedvenc filme, ugye, ami számára sokat jelent, vagy egy kedvenc sorozata, amiben akár életpéldát lát, vagy olyan értékeket, amelyeket érdemes követni, ugye? Arra gondoltam, hogy ebben a tanévben keressük meg azokat a régi történeteket, a Laura úgy is mondta, hogy szereti ezeket a történeteket, amelyek Istenről, az ő végtelen irgalmáról, hatalmas erejéről, vagy éppen igazságos ítéleteiről szólnak. Hol keressük szerintetek leginkább ezeket a történeteket?
Hát ugye mondtam, hogy legtöbbször az Ószövetség és Újszövetségben fordul elő.
Igen. Ugye, ha belegondoltok, tele van történetekkel. Hol vannak még ilyen történetek?
Szentmise keretén belül a prédikációban.
Bizony, ugye sokszor a prédikációban is az atyák használnak történeteket. Nem csak ami az evangéliumban ugye Jézus példabeszédét, hanem a mai életből vett történeteket. Vagy honnan ismerhetünk még ilyen történeteket, amelyek segítenek bennünket?
Például az egyházatyák tanításaiból is.
Gondoljatok Szent Ágoston vallomásaira, aki a saját életén keresztül, ahogy a saját életének történetét elmeséli, különböző események, történések által, igazából nem csak az ő hitét ismerjük meg, hanem magát a keresztény tanítást. Na és ha belegondoltok, akkor Szent Ágoston, hát jó, a vallomásomból ismerjük az ő életét, de a szentek életét azt pedig honnan ismerjük? Ugye ezek is olyan történetek, amelyekkel ma már mi annyira nem foglalkozunk, bár szerintem vannak olyan szentek, akinek az életét nagyon is ismerjük, de a középkorban, meg a megelőző évszázadokban gyakorlatilag ezek voltak azok a történetek, amelyek szinte mindenkihez eljutottak. Legalábbis ahhoz, aki többé-kevésbé tudott olvasni, de még ahhoz is, aki nem, mert a templomok falain az ő történeteiket festették fel. Hát ezek a legendák. Ugye a szentek élete. Mit gondoltok, hogy a mai mesék, történetek, vagy műmesék, vagy akár a régi népmesék hordoznak magukban igazságokat, vagy ismereteket Istenről?
Hordozhatnak, hisz már a öregebb, vagy idősebb emberek is, ugye, gyakorolták úgymond a hitüket, szóval biztos, hogy előfordult.
Igen, ezek úgy megjelennek a népmesékben, és már csak azért is, mert ugye egy keresztény környezetben éltek. Úgyhogy a népmesékben is megjelennek a keresztény szereplők, a szentek, Jézus, a keresztény értékek. Vagy mondhatnánk, ugye a mai irodalomban is azért vannak ilyen közismert történetírók, a jezsuit Antonio de Mello, vagy a Bruno Ferrero, vagy a Max Lucado történetei, vagy a magyar meseírók közül a Fésűs Éva történetei rejtenek ilyen szép erkölcsi tanúságokat, vagy talán ti is ismeritek a Narnia krónikáit. Na, ugye, hogy ő is egy keresztény szerző, aki azon a történeten keresztül igazából Istenről, Jézus Krisztusról mesél nekünk. A mai kedves történet egy híres zeneszerzőt, Liszt Ferencet is megihletett. A mai történet egyik szereplője madarak, de van egy másik szereplője is. Ugye, mivel mégiscsak legendáról van szó, azt mondtuk, hogy a szentek életéről szóló történetek. Ki lehet az a szent, aki a madarak társa ebben a történetben? Ugye olyan szent, aki különösen jóban van az állatokkal, még az állatok nyelvén is tud, megszelídíti a vadállatokat is, mint például a gúbiói farkast, aki nagyra becsülte és nagyon szerette a természetet, nagyon természetközeli életet élt. Az a Szent Ferenc, aki hol született, Laura?
Assisiben.
Pontosan, azért Assisi Szent Ferenc, persze ott született. No, Assisi Szent Ferenc ugye a madaraknak prédikál, ez a történetünk címe is, és az előbb hallott zongora darab címe is ez. Anna, kérlek, foglald már össze röviden ezt a történetet, aminek ugye az a címe, hogy Szent Ferenc a madaraknak prédikál.
Maga a történet az Cannario és Bevagna közti úton haladva kezdődik. Mikor is Szent Ferenc megpillant egy csoportosulást madarakból az egyik fán, ezért leválva a többiektől a fa alá sétál és prédikálni kezd a madaraknak, miképpen hálásnak kell lennünk Istennek, hogy mennyi minden megadatott nekik, mennyi mindennel megállta őket a jó Isten, és hogy egyáltalán mutassák a hálátlanság egyetlen kis csíráját sem. Ezek után a madarak, miután szépen ezt végighallgatták csendben, egy mozdulatlanul, földig hajtották fejüket, és mozdulataikkal és énekükkel adták jelét, hogy gyönyörűségüket lelik a szent szavaiban. Ezt Szent Ferenc pedig örömmel és ámulattal nézte végig.
Mi az, ami megragadott benneteket ebben a történetben?
Nekem ez az úgymond egy ilyen szókapcsolat, ez a szabadságot adott nektek.
Anna?
Az, ami igazán megfogott, ez a megszólítás, amit használ, hogy úgy hívja a madarakat, hogy hugocskáim.
Jó, Laura, neked van-e olyan, ami...
Nekem az a szó, hogy teremtőnknek.
Nekem pedig az a szó, hogy csöndben várták. Na, Laura, te választottál először.
Ugye én ezt a szabadságot adott nektek szókapcsolatot választottam, és én azért választottam ezt, hiszen a madaraknak ők szabadok. Mi emberek is, ránk is azt mondják, hogy szabadok vagyunk, de mégis mi valamilyen formába kötöttek vagyunk, mint iskola szinten, akár munkahelyi szinten, vagy akár csak az életben, tehát nekünk kötelességeink vannak, amiket el kell végezni, és viszont a madarak, ők pedig szabadok, tehát akkor repülnek, akkor esznek, amikor szeretnének, viszont mi ezekhez is kötve vagyunk.
Anna?
Engem ezért ragadott meg ez a hugocskáim madarak megszólítás, mivel maga a hugocskám az egy igazán közeli kapcsolatot fejez ki, ahogy elolvassa az ember, meg hogy így szembe találja, hogy valaki azt mondja a másiknak. És hogy szerintem ez azt tükrözi vissza, mennyire közel tartja magához, így az állatokat, magát a madarakat. hogy így ilyen megszólítást használ velük szemben.
Nora?
Én a teremtőnket választottam, mert ez igazából így egybefoglalja ezt az egész ilyen mesét is, mert hogy ő ad nekünk nyugalmat, meg de az élethez fontos dolgokat, például boldogságot, örömöt, és hát a még fő békességet.
A Lorát, vagy ösztönösen ez a történet igazából arra vezette, amiről mi beszélünk, hogy Istenhez. Hogy ő ebbe a történetbe felismerte Isten jóságát. Én azt választottam, hogy csöndben várták, mert hogy a madarak ugye csöndben várták, hogy Szent Ferenc befejezze a beszédét. Nekem ez azért érdekes, mert hogy a madarak azok pont, hogy nem, nincsenek csöndben, ugye? Hogy azok állandóan csicseregnek, fecsegnek, és hogy mégis, amikor találkoznak a szenttel, amikor találkoznak valami isteni dologgal, akkor képesek arra, hogy szinte meghaladva önön természetüket, teljesen másképp viselkedjenek. Hogy milyen jó lenne, hogyha mi is, amikor találkozunk a szenttel, vagy találkozunk Istennel, vagy akár a szent misében Jézussal, hogy az arra indítana bennünket, hogy mi is így felülmúlva önmagunkat képesek legyünk megújítani életünket. Hogy felülírjuk a mindennapi megszokott életünk rendjét, a jól bevett szokásainkat, vagy bűneinket. Az Anna itt mondta, hogy neki nagyon tetszett, hogy Szent Ferenc megszólítja a madarakat. Hogy szólította meg ebbe a történetbe a madarakat? Minek nevezte őket?
Hugocskáimnak.
Hugocskáimnak. És az Anna szemére ez azt jelentette, hogy a Szent Ferenc olyan közelinek érzi magát a madarakhoz, jól mondom, ugye? Hogy szinte testvérként viszonyul hozzájuk. Mit fejezhet még ki ez a szó, hogy testvérem?
Mindketten Isten, úgymond teremtményei, akár.
Pontosan. Igen, hogy mindketten Isten teremtményei vagyunk. Ennek a felismerése, ez mégiscsak arra int bennünket, hogy részben felismerjük a teremtett világ értékét is, hogy ő is Istentől van, Isten jó akaratából, a teremtett világ dolgaira és az élőlényekre és az életen dolgokra is Isten kimondta, hogy jó. És hogy ebből fakadóan bizony nekünk is valamilyen fogon tisztelni kell a természetet, mint Isten akaratának a jelét, és hát óvnunk és vigyáznunk kell rá. Ferenc a tanításában arra szólítja fel a madarakat, hogy hálás szívvel dicsérjék az Urat. Hogyan tudják vajon a madarak Isten dicsérni?
Hát akár a csicsergésükkel, úgymond nekik az egy olyan dal, mint mi emberek, hogyha például templomba éneklünk, vagy valami, az is egy Isten dicséret, és a madaraknál ez például ugye a csicsergésükben jelenik meg.
Vagy valami más módon még kifejezésre juttatják Isten dicséretét?
Vagy akár a repülés, hogy szabadok, meg hogy szabadon szárnyalhatnak, ahova szeretnének.
Bizony, ugye, mi is csodáljuk őket. Na, hogyha a madarak élete tud Isten jóságáról zengeni, Isten dicséretéről énekelni, akkor vajon mi emberek hogyan tudjuk az életünkben ezt megjeleníteni? Hogyan tudjuk dicsérni Istent? Anna?
Hát mondjuk imádkozás által, meg ahogy a szentmisékre eljárunk, részt veszünk rajta, aktívan együtt haladunk magával a pappal.
Ugye dalban, ugye amit mondtam, hogy akár ugye dalban is lehet.
Mi is tudunk énekelni, ráadásul aki énekel, az kétszeresen imádkozik.
Vagy akár a templomba minden vasárnap bemenni és imádkozni, vagy akár a szentírást olvasni.
Pontosan. És tudjuk-e mondjuk a templomon kívül dicsérni Istent?
Persze. Ez nem lehet. Akár otthon, magadban, szobában, egy imával, hát egy imát mondani, az is egy dicséreti forma. Hát például, hogy ha egy házas párt megállt a gyerekkel, akkor ők azt úgy elfogadják, felnevelik, hitéletet gyakoroltatnak vele, már az is egy plusz dolog.
Ez Isten dicsérete, igen, azt teszik, amit Isten kér tőlünk. Na, mi lehet még ilyen?
Hát csak, hogy például szimplán gondolunk rá, hiszünk benne. úgy éljük az életünket, ahogy ő szeretné.
Igen. Vagy mikor elmosogatom valaki helyett a tányért. Vagy amikor mondjuk a koliba lemegyek a tanulószobába késő este, és nem zavarom a többieket a tanulásommal. És így sorolhatnánk. Ez mind Isten dicsérete. Ferenc figyelmezteti a madarakat, ahogy Anna is mondta itt a történet ismertetésekor, hogy legyenek hálásak a szabadságukért. No, a keresztény életben ezt úgy fogalmazunk meg, hogy szabad akarat. És ennek az értelmezése egyébként nagyon vitatott a mai életben, és különböző teóriákat jelent. Mégis a keresztények számára azért ez egy körbehatárolt fogalom. Ha belegondoltok, akkor a szabad akarat tulajdonképpen, ahogy a történetben is benne van, ugyanúgy, ahogy a madarak Istentől ajándékba kapták a szabadságot, amiért hálásnak kell lenniük, ugyanúgy az ember számára is ez a szabadság Isten ajándéka. Ráadásul valójában csak az emberi személy rendelkezik vele. Hogyan tudjuk értelmezni ezt az ajándékot? Vajon azt jelenti ez a szabadság, hogy szabadon csinálhatunk, gondolhatunk, amit akarunk? Vajon szabadon hozhatunk-e új erkölcsi törvényeket? Vagy szabadon hozhatunk ítéleteket-e a saját tetszésünk szerint?
Nem.
Nem. Mi az, ami korlátoz bennünket? Ami mondjuk, ami miatt nem, mondjuk a másikkal szemben nem cselekedhetek úgy, ahogy az nekem néha jól esne. Vagy szeretném.
Hát úgymond a törvények, szabályok akadályoznak ebbe meg minket.
Akkor mégis mit jelent ez a szabadság? Mi az, amiben valóban dönthetek?
Szeretnéd-e Istent követni akár, vagy nem?
Pontosan. Tehát, hogy látjuk a törvényeket, felismerjük őket a természet rendjében, az emberi társadalom törvényeiben is. Ugye? Megismerjük azért az életrendjét, amit a Jóisten szabott ránk. Nekünk az a szabadságunk, hogy mi dönthetünk. Eldönthetjük, hogy követjük ezt a rendet, elfogadjuk ezt a rendet, vagy elutasítjuk ezt a rendet. Nem fogadjuk el. Ezzel tulajdonképpen arról döntünk, hogy járjuk-e a teremtett rend, a teremtés útját, a teremtés törvényeit, vagy azt mondjuk, hogy ez hülyeség, én ezt sokkal jobban tudom. A Szent Ferenc ugye úgy inti a madarakat, azt mondja nekik, hogy hálával tartoztak a levegőért, amelynek uraivá tett benneteket Isten. Aztán gondoljátok meg, hogy se nem vettek, se nem arattok, Isten mégis gondoskodik rólatok. Inni ad a folyókból és a forrásokból, menedéket nyújt a hegyekben és völgyekben, helyet biztosít a fészek rakáshoz a fák lombos ágain. Aztán még fonni és szőni sem tudtok. Isten ruház föl benneteket és fiókáitokat. Mi az, amiért ti hálásak tudtok lenni Istennek?
Családom miatt, mert azt érzem, hogy szeretve vagyok, és így biztonságban is érzem magam ezáltal. Hát tényleg ugye a család az egy nagy ajándék, úgymond, és azért nagy hálával tartozunk a szülőknek is, hogy felneveltek minket, de akár a barátoknak is hálásak tudunk lenni, hogy bármi baj van, ők úgymond ott vannak mellettünk, támogatnak, hát is Istennek is hálát adunk, és hálásak tudunk lenni, mivel hogyha bármi gondunk van, és másnak nem szeretnénk elmondani, neki így egy ima keretében, vagy csak úgy elmondhatjuk, és ő meghallgat minket.
Anna?
Hát talán a környezetért, hogy így ameddig eljutottam így a komoly 18 évem alatt, akik támogattak, ott voltak mellettem, meg így az egész dologért, hogy így itt lehetek, meg így. Igen.
És vajon a teremtett világ rendjében, vagy a természetben fel tudják, hogy látjátok Istennek a nagyszerűségét? Anna, nálatok otthon vannak mindenféle csodabogarak, méhecskék.
Igen.
Nem tudom, téged lenyűgöznek-e?
Amúgy igen, hát ahogy így élnek, meg a életútelük eléggészen érdekes.
Laura, felfedeztél már valamilyen csodát a teremtett világban, amire rácsodálkoztál?
Hát az, akár az évszakok változása is, hogy ugye, hogy a fák kizöldülnek, virágba borulnak, majd ugye ősszel leveleik elsárgulnak, lehullanak, és utána utána tavasszal újból egy új élet kell azon a fán, és hogy a fa is, akár a madaraknak is egy élő helyet, egy biztonságot nyújt.
Igen, Laura, olyan szépen festetted le, mint egy festmény. Igen. De hogy mennyivel szebb, mi ezt élőbe láthatjuk, hogy nem egy holdkép, amit múzeumok falán látunk, és az is milyen szép, hanem milyen fantasztikus, hogy mi ezt az élő teljes valóságában, a szellővel, az illatokkal együtt meg tudjuk élni. Milyen gazdagság ez? No, Szent Ferenc is ugye a történet végén így gyönyörködik a magyarokkal együtt a természet szépségében. És hogy ez arra vezette, hogy ez az élmény egyrészt hálával töltse el, és elvezesse őt Isten dicséretére. Ahogy az adásunk elején a katekizmust idéztük, úgy ott azt fogalmaztuk meg, hogy azért élünk a világon, hogy Isten szeretetét megismerjük, azt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. És végül is talán látjuk, hogy bizony a természet nagyszerűségét csodálva, a törvényeit megismerve, bizony megsejthetjük Isten valóságát. Hogy a természet szépségét szemlélve, bepillantást nyerhetünk Isten nagyszerűségébe. Szent Ferencet, ahogy mondtuk, a természet szemlélése Isten dicséretére készítette. Adásunk végén hálás szívvel kapcsolódjunk be mi is Szent Ferenc Isten jóságát zengő himnuszába.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péter Nél és Virág kollégium vezető, az EGRI Szentolsója Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es